Könyvben utazom tehát, Olá Andrea vagyok, induljunk Németországba.
Két fiatal nő, akiket 500 év választ el egymástól, mégis van közöttük kapocs. Kata, egy elegáns pesti galéria művészettörténésze, szakmájában sikeres, de a szerelemben kevésbé. Egy fájdalmas csalódás után úgy dönt, kipróbálja a Hellinger-féle családállítást, ahol bebizonyosodik, magánélete kudarcaira a múltban kell keresnie a magyarázatot. Mindez akkor bizonyosodik be, amikor egy eltűnt családi örökség egy Madonna kép után kutatva Németországba utazik, és egy weimári ügyvéddel közösen felderítik a festménytövező rejtét. Nyomozó munkájuk az 1500-as évek Wittenbergébe vezeti őket, ahol egy napon titokzatos fiatal nő érkezik a szász választó fejedelem udvari festőjének, Lukas Cranachnak a házába. A különös idegen elbűvöli a festő legkedvesebb növendékét, aki azt a megbízást kapja, hogy készítse el a lány portréját, és a fiú elrejt egy olyan üzenetet a képen, amelyből a figyelmes szemlélő megrázó történetet olvashat ki. Mörk Leonóra Hellinger Madonna című regényét már ismerhetik az olvasók, most azonban újra megjelent a könyv, az 1500-as évekbeli történettel kibővítve. Erről beszélgetünk most, és egy regényből kivett mondattal kezdünk. Azt írod, hogy mennyi ideje nyomozok már a Madonna után, és a foglalkozásom miatt sem lehet azt állítani, hogy hidegen hagyna a történelem, mégis ahogyan a zene véget ért számomra valahol Brahmsnál, úgy a múltból is mindig kizárólag az keltette fel az érdeklődésemet, ami legalább 100 éve történt. Ez vajon a hősödről szól, vagy rólad szól ez a mondat?
Olyan régen írtam ezt a mondatot, hogy már el is felejtettem, de valóban ez rólam is szólhatna. És nem tudom, hogy miért.
Tehát már akkor is így gondoltad, és aztán a későbbi könyveid mutatják, hogy ez így is maradt nálad.
Igen, és az az érdekes, hogy ennek ellenére az azért eltartott egy ideig, amíg eljutottam oda, hogy belássam, hogy már pedig engem a múlt érdekel, és nincsen feltétlenül szükség egy jelenbeli szálra ahhoz, hogy visszamehessek a múltba. Hanem írhatok csak olyan regényeket, amelyek csak és kizárólag a múltban játszódnak. Tehát ez egy folyamat volt.
Emlékszel, hogy akkor mi hívta életre ezt a könyvet? Mi izgatott téged annyira, hogy akkor regényírásba kezdj?
Igen, teljesen pontosan emlékszem, még arra is, hogy ugye ez, akkor, ez 2014-ben jelent meg, akkor az azt jelenti, hogy 2013 nyarán értek engem azok az élmények, amelyek ezt inspirálták. Akkor mentünk el a férjemmel nyaralni Türingiába, ahol én gyerekkoromban többször is jártam, de aztán viszonylag sokáig nem. És még arra is emlékszem, hogy én akkor az Elle magazinnál dolgoztam, és kaptam egy meghívást én személyesen, hogy elutazhatok aztán Malajziába, ahol egyébként még sose jártam. De ez az időpont, amikor ment volna ez a study tour, ez egybeesett azzal az időponttal, amikor mi meg a férjemmel mentünk volna a Türingiába. És akkor én mondtam a főnökömnek, hogy én ide sajnos nem tudok elmenni, de nagyon szívesen átadom a lehetőséget egy kolléganőmnek. És ott állt, és nem hitt a fülének, mikor én azt mondtam, hogy én Malajzia helyett Türingiába szeretnék menni. Szóval oda bármikor elmehetsz, de Malajziába, amiben igaza van, mert hát ez nem olyan, hogy az ember beül a kocsiba, és akkor egyszer csak kiköt, nem tudom, Ceylonban, vagy Sri Lankán, vagy hogy hívják ezeket manapság. De én nekem valami nagyon határozott azt súgta, hogy már pedig nekem Türingiában van a helyem. És kiderült, hogy igen, mert ott értek azok az impulzusok, vagy azok az élmények, amelyek aztán ezt a regényt inspirálták. Elkezdtem ilyen víziókat látni, tehát alakokat. Tehát, hogy álltam ott az egyik kastély, a Kohubergi kastélynak a kertjében, ami aztán bekerült a regénybe, és akkor egyszer csak láttam egy fiatal párt, ahogy kézen fogva szaladnak ott a medence felé. Kik ők, hogy kerültek oda, fogalmam se volt. De ami igazán elindította bennem a történetet, az az volt, amikor Wartburgban jártunk, a Wartburg várának a galériájában, ahol festmények is vannak, és többek között számtalan Lukas Cranach festmény. És az egyik egy fiatal nőt ábrázolt, aki az ölében tartotta a kisfiát, és akkor ránézel, hát Madonna, hát számtalan Madonnát festettek a festők északon is, délen is, a reneszánsz, meg a barokk, hát inkább a reneszánsz korában. De emellett a viszonylag kicsi kép mellett volt egy kinagyított részlet oldalt, ahol a magyarázat szokott lenni egy galériában, és azon látszott, hogy a kép hátterében ott kuporog a fák között valami ilyen kis szöcskeszerű, meztelen férfi figura. és elmagyarázta ott a szöveg, hogy ez csak első ránézésre egy sima Madonna festmény, valójában ennek az a címe, hogy az aranyszájú Szent János által megerőszakolt hercegnő. Mert hogy van egy ilyen történet, hogy létezett ez a későbbi szent, aranyszájú Szent János, gondolom szépen tudott prédikálni, azért kapta ezt a nevet, és hogy ő egy időben kinn a sivatagban, gondolom ő ottan szarándokolt, vagy nem tudom, remete életet élt, és oda keveredett hozzá egy fiatal hercegnő, és éjszakára nála kért szállást, és ő befogadta, majd megerőszakolta, majd reggel rájött, hogy ezt mégse kellett volna, és megpróbálta lelökni a szikláról, hogy majd akkor elpusztul, tudott, tüntessük el a nyomokat. De a lány túlélte ezt a zuhanást, és miután teherbe esett, akkor meg is szülte a kisfiát, és ezt ábrázolja a festmény, és akkor a szent, a szánta bánta később az ő csúnya tetteit, és úgy döntött, hogy akkor ő úgy fog vezekelni, hogy meztelenül és négykézlábra ereszkedve, mint egy állat, úgy kuporogottan kinna a bozótosban, mert hogy akkor majd ő így jóvá teszi azt, amit csinált. Engem maga ez a festmény ragadott meg. Tehát egyrészt az ellentmondás, a gyönyörű szép lány és a kis szöcskeszerű, gusztustalan figura között, másrészt az ő ártatlansága és a másik bűnössége között, ahogy ezt Lukács Kranach megragadta. És az, hogy valaki a reneszánsz korában egy férfi ráadásul fontosnak találja ezt a történetet megörökíteni, ez engem nagyon megérintett. És akkor elkezdtem azon gondolkodni, hogy milyen történetet mesél el ez a festmény. De érdekes módon akkor, mikor magát az eredeti regényt írtam, akkor nem ennek a lánynak a történetét írtam meg, hanem az jutott eszembe, hogy akkor mi lenne, hogyha lenne ennek egy modern változata, és hogy az milyen szimbólumokat hordoz, és hogyha annak a tulajdonosa egy mostani 21. századi nő, és ez egy családi örökség, akkor az ő sorsa milyen terheket hordoz. Akkor én még nem ismertem azt a szót, hogy transzgenerációs trauma. Valószínűleg ez csak néhány éve került be egyáltalán a köztudatba, de végül is erről van szó. És mondom, az az érdekes, hogy engem akkor a mai lánynak a története izgatott, és nem a 16. századi lánynak. A Kranach festménynek a dátuma az 1525. Akkor megjelent ez a regény, és én nagyon boldog voltam vele, és nagyon sokan olvasták, illetve a mai lánynak, Katának a problémáira én úgy gondoltam teljesen amatőr módon, hogy a Hellinger-féle családállítás adhat valamiféle választ, úgyhogy ez is belekerült a regénybe, és aztán több olyan visszajelzést kaptam, hogy emberek ennek nyomán elmentek egy-egy ilyen terápiára.
Végül is ő neki a párkapcsolatában voltak problémái, nem nagyon engedte közel magához a férfiakat.
Én ugye nem vagyok se pszichológus, se semmiféle ilyen képzettségem nincsen, és meg is kaptam azt a kritikát, hogy hát ez azért nem olyan egyszerű. Elmehetsz te ilyen családállításra, de amire ott fény derül, azzal nem szabad, hogy magadra hagyjanak téged. Tehát, hogy ha tényleg valami komoly problémára derült fény, akkor az egy-két állítástól nem fog megoldódni. Nyilván nem, hanem hogy akkor kell keresni egy olyan terapeutát, aki téged aztán tovább visz ezen az úton. Nyilván nem oldódik meg, semmi se oldódik meg egyik pillanatról a másikra, és a Kata is aztán később is keres terapeutát, de számomra ez azért volt érdekes, mert én, mint újságíró, rengeteg különféle ilyen-olyan spirituális, ezoterikus, vagy nem ezoterikus, simán pszichológiai módszert próbáltam ki, nem a saját problémáim miatt, hanem mert írni szerettem volna róla. És a legtöbb helyen azt tapasztaltam, hogy vannak, akiknek ez működik, de hogy én az ég egyet a világon semmit nem éreztem. És aztán ez a családállítás volt az első, ahol azt éreztem, hogy itt valami történik. Tehát, hogy éreztem energiáknak a megmozdulását. Ezt nagyon nehéz leírni, mert ez csak egy érzés, de tényleg, amikor azt érzed, hogy valami húz valamilyen irányba, vagy hogy megnyílik valamiféle örvény, vagy szakadék a lábad előtt, előtt, és akkor neked abba bele kell vetned magad. Ezt tényleg át kell élni ahhoz, hogy meg tud érezni, hogy miről van szó. És akkor számomra ez azt jelentette, hogy legalábbis az én esetemben ez a módszer működött. És azért választottam az én általam kitalált alakkat a számára is ezt a terápiát, mert úgy éreztem, hogy akkor ő az én teremtményem, akkor nála is működni fog. Kerestem egy olyan terapeutát, akit én fölhívtam, és megkérdeztem tőle, hogy egy kitalált alak kitalált problémájára lehet-e állítani. És akkor vakarta egy darabig a fejét, de aztán azt mondta, hogy tulajdonképpen miért is ne. És akkor elmentem hozzá, és ehhez azért több ember kell, mert ugye föl kell állítanod azokat az embereket, akik a te problémádban részesek lehetnek, és mozgatni őket, illetve hát aztán ők akkor belépnek abba a szerepbe, és fognak ők maguktól mozogni ideális esetben. Én viszont nem kérhettem meg random embereket, hogy ugyan jöjjenek már, és játszanak velem, hanem akkor azt mondta ez a kedves úr, hogy lehet egyedül is dolgozni, akkor annyi történik, hogy ilyen kis fából faragott figurákat állítasz föl, és akkor ők fogják képviselni, nem tudom, a nagymamádat, vagy az öcsédet, vagy a hugodat, vagy az akárkicsodát. És akkor ő is kitett egy csomó ilyen figurát, tehát neki volt egy ilyen készlete, nyilván nem én voltam az első, aki így dolgozott. Biztos van, aki nem akarja a problémáját mások elé állni, és akkor azokkal a figurákkal játszottuk le, vagy folytattuk le az állítást, és csak annyi volt, hogy mindegyik figuránál a saját érzelmeimmel kellett dolgozni. És akkor ezt én fölvettem diktafonra, és ez alapján írtam meg az állítást, mert nekem az nagyon fontos, hogy minden hiteles legyen.
Hogy minden hiteles legyen, erről az jutott eszembe, hogy voltak egy luxus szállodában, és hogy milyen precízen írod le, hogy milyen a kiszolgálás, milyen a berendezés, a szolgáltatások, de ugyanezt csinálod Németország bizonyos helyszíneivel, egy múzeum.
Arra szoktam gondolni, hogy talán ez a hozzáállásom abból ered, hogy újságíró voltam, vagy vagyok. Tehát, hogy ott nem szabad hazudni, nyilván lehet. De miért is kellene?
De van szabadságod, mert tulajdonképpen azt írsz, amit akarsz, nem? Tehát egy regényben iszonyatos szabadságod van.
Persze, de akkor is ahhoz, hogy én mozgatni tudjam egy-egy helyszínen az alakjaimat, ahhoz nekem azt látnom kellett előtt. Ahhoz, hogy én le tudjam írni, hogy a Grand Westinben miféle személyzet szaladgál körülötted, és mi mindent csinálnak, ahhoz nekem kellett ott járnom. Ez egyébként a frankfurti Grand Westin hotel volt, ahol egy sajtóúton jártam. Nyilván nem én fogok a saját pénzemből a csillagos szállodákba lakni. Én nekem nincsen kőgazdag német ügyvédudvarlóm, aki simán kifizeti ezeket a számlákat.
Mint a Katának aztán később a történetben, igen.
Bár amikor megjelent a regény, akkor sokan azt hitték, hogy ez rólam szól.
Tényleg?
Tehát, hogy én vagyok az, aki, én vagyok Kata. Az, aha, hogy x évvel idősebb vagyok, hogy teljesen más a életutam, meg egyáltalán.
És a restaurátor sem vagy, bár úgy tűnik, nagyon jól ismered ezt a szakmát.
Hát
a regényből úgy tűnik.
Nem a szakmát ismerem, hanem ilyenkor segítséget, tehát megint a hitelesség, segítséget szoktam kérni egy olyan szakembertől, aki ehhez ért. Például itt ugye leírom hosszasan egy festménynek a restaurálását, egy sérült festménynek a restaurálását, és akkor ez úgy történt, hogy egy kedves kolléganőm segítségével én fölmehettem a Nemzeti Galériába, és ott a restaurátor műhelynek a vezetője az nagyon kedvesen fogadott engem, és tényleg annyira érdekes volt, hogy így beleélte magát a történetbe, mert én azt mondtam neki, hogy adott a helyzet, van egy sérült 19. századi festmény, hogy lehetne ezt kijavítani, ha ő találkozna egy ilyen festménnyel, mit csinálna? És akkor ugye elnézett a távolba, és hát én azzal kezdeném, és akkor végigvitte a folyamatot, és megmutatta a különböző eszközöket, meg az asztalt, meg mindent. Magamtól én ezt honnan tudnám? És akkor így ezeket az információkat felhasználva tényleg hitelesen tudtam leírni, hogy Kata hogy restaurálja azt a festményt. És minden regényemnél ugyanez van, hogy nekem el kell mennem azokra a helyszínekre, ahol mozgatom őket, azért, hogy tudjam, hogy el tudjam képzelni, hogy ők ott mit csinálnak. Mindig azt szoktam mondani, hogy én hiszek a hely szellemében. Tehát egyszerűen, hogyha ott vagyok, akkor életre kelnek az alapok. lakok. És észreveszek olyan részleteket, amiket egyébként nem vennék észre.
Említette a 19. századi festményt, amit ugye Kata restaurál, fölkérték rá, és egyébként ez álmai feladata, mert hogy neki kötődése van ehhez a festményhez, és erről még nem beszéltünk, csak a Cranachról. Szóval, hogy ő neki a családjában van egy ilyen festmény, amit ő nagyon keres. Erről egy picit mesél, mert ugye itt a magyar 19. századi festők életébe is belepillantunk.
Kata dédapja, aki festő volt és Münchenben tanult, ő teljesen az én képzeletemnek a teremtménye, de ez megint úgy lehetséges, hogy én tudom, hogy a Müncheni Festőakadémián milyen nagyszerű magyar festők tanultak, nem tudom, Benczúr Gyulától, Hollósi Simonig, és egyáltalán úgy jutott eszembe az, hogy lehetne ennek a Madonna képnek egy modern változata, hogy én emlékszem, hogy évekkel ezelőtt jártam a Nemzeti Galériában, és ott mutatott, aki vezetett minket, gondolom művészettörténész, mutatott egy olyan festményt, és sajnos ezt aztán nem találtam meg, hogy ez melyik lehetett, vagy ki lehetett, hogy én, ahogy messziről ránéztem, rögtön azt mondtam, hogy de hát ez egy Lukasz Cranach festménynek az újraértelmezése. Tehát a Cranach iskolának egy olyan jellegzetes stílusa alakult ki, hogy aki, nem tudom, három Lukasz Cranach festményt látott életébe, az, és van egy kicsit szeme hozzá, az azonnal fel fogja ismerni. El lehet menni a Szépművészeti Múzeumban, ahol számos festményt őriznek, hál' Istennek, a Cranach műhelyből, és meg lehet nézni, és akkor, aki esetleg nem ismerné, az fogja tudni, hogy miről beszélek. És nyilvánvalóan ezt a századfordulón, tehát a 19.-20. századfordulóján élt festőművészt is magával ragadta a Cranachnak a művészet. Ez annyira gyönyörű, tényleg még ami csúnya dolgokat ábrázol, azon is mindenki annyira gyönyörű, hogy egyszerűen leesik az állad. Tehát van egy jellegzetes stílusa a Cranach műhelynek, és mondom, hogy ez inspirálhatta ezt a magyar festőt is, és akkor így ütött szöget a fejembe ez, hogy hát akkor legyen egy 20. századi variációja ennek a régi német reneszánsz festménynek, és ez mint családi örökség tűnjön el, ugye a II. Világháború eseményei során, és legyen Katának az a küldetése, hogy ő ezt meg akarja találni, ezt a festményt. És most, hogy megjelent a regénynek az új kiadása, az azt jelenti, hogy én ugye hozzáírtam egy több mint 70 oldalnyi, tehát egy viszonylag terjedelmes részt, ami a múltban játszódik. Én nem vagyok az a típus, aki nem tudja elengedni a szövegeit, tehát ha az ember újságíró, akkor ezt nagyon hamar megtanulja. Tehát ott nincs olyan, hogy még keresztbe fekszel a nyomdagépeknek, hogy de még valamit ki akarsz javítani. Tehát az ember egy idő után azt mondja, hogy na, ez így kész, kitettem a pontot, aláírtam a nevemet. És ugyanez van a regényeimmel is. Nem érzek késztetést arra, hogy átírjam őket. De a Hellinger Madonnánál én éreztem azt, hogy ez a múltbeli rész hiányzik belőle. Uh-huh. Tehát a Cranach festmény az 1525-ös német reneszánsz Madonna története, vagyis nem is annyira a kép története, mint a rajta szereplő lánynak a története. És ezt írtam meg most, és ezzel bővült ki a regény. Egyébként itt is el kellett mennem, mikor én ezt kitaláltam, akkor éreztem, hogy hát akkor nekem el kell mennem Wittenbergbe, és körül kell néznem a Cranach műhelyben, illetve a Cranach házban. Ez az, ami helyszín, új helyszín a regényben, és akkor tényleg mondom, hogy rám nagyon inspirálóak hatnak a helyszínek.
Amikor egy ilyen lányról írsz, aki pár száz évvel korábban élt, és abban a szorításban, és erről mindig beszélünk a regényeid kapcsán, hogy nincs személyes szabadsága, adják, veszik, ahhoz kell hozzámennie, akit kirendelnek neki, mert a család anyagi problémákkal küzd, és ő mentheti meg az egész családot. Tulajdonképpen iszonyú terhek vannak egy 15-16 éves kislányon is már a te regényeidben sok esetben. Szomorú a történet, és így belegondolni, hogy te napokat töltesz vele, hogy az ő megpróbáltatásait írod.
Én egyébként nem érzem azt, hogy Magda Magdaléna annyira szomorú. Nyilvánvalóan, amikor kerül abba a helyzetbe, hogy ő akarat ellenére teherbe esik, és a család az úgy ejti őt, mint a forró krumplit, és valahogy ugye meg kell oldani ezt a helyzetet, akkor ennek ő nyilván nem fog örülni. Akkor se örülne, hogy a szerelemből fogant volna az a gyerek, de így, hogy egy erőszak következménye ez a szerencsétlen kisbaba, hát akkor ugye pláne nem örül.
Igen, de amikor hát, a boldogság megvillan, hogy akár még boldog is lehetne, akkor sem azt választja egyből.
Hát mi a boldogság? Számomra minden női alakomnál a legkínzóbb érzés az a szabadság hiánya. Én ezt csak azzal tudom magyarázni, hogy számomra a saját életemben a szabadság, illetve a függetlenség az abszolút érték. Aminélkül egyszerűen nem tudom elképzelni az életemet. Se a magánéletemben, se a munkahelyemen, se sehol, ugye amblok. Tehát az, hogy engem korlátozzanak a szabad cselekvésben és a szabad gondolkodásban, hát ez ne, tehát abba én belepusztulnék. És mivel számomra ez az abszolút érték, akkor nyilvánvalóan ettől én akkor se tudok szabadulni, és nem is akarok, amikor kitalálok különböző alakokat. És hát azért a nőknek olyan túl sok szabadság, úgy általánosságban véve a múltban nem jutott. És az én alakjaim azok mind a saját életükben próbálják megtalálni és megőrizni a szabadságnak az érzését.
Mörk Leonórával beszélgettem Hellinger Madonna című regényéről, amely most újra megjelent egy plusz szállal, egy 1500-as évekbeli történettel kibővítve. Ennek az interjúnak a hosszabb változatát, amelyben a szerző számos más sztorit is elmesél, a Spotify-on megtalálhatjátok. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is, Olá Andreát hallottátok.